Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Nem csak a hazai politikai élet, de az európai politikai szintér is feszültségekkel és terhes és eseményektől dús. A legnagyobb figyelmet az úgynevezett Szájer ügy váltotta ki az elmúlt hetekben, napokban. Azt gondolom, hogy ennek a személyes ügynek a közéleti kérdése arról szólt, és szól, honnan indult a Fidesz, honnan indultak a fideszes politikusok, és hova jutottak. Mai vendégünkkel erről is fogunk beszélgetni, mert ő Molnár Péter, a Fidesz egyik alapítója, egykori alelnöke és országgyűlési képviselője, aki már rég nem fideszes, hanem kulturális és közéleti feladatokat vállal és lát el, többek között a Föld alatti Slam Poetry Akadémia alapítójaként, európai slammer bajnokként, és a szólásszabadság egyik aktivistájaként, értőjeként és kutatójaként. Neki jelent meg az elmúlt napokban a 24.hu oldalán egy megrendítő írása Szájer Józsefről és a fideszes múltról, ezért kértem, hogy legyen a vendégünk, és beszélgessen velünk, és idézze fel, hogy honnan indult, és ő hova jutott, mint Fidesz Akadémia alapító, és aztán Slam Poetry Akadémia alapító. Péter, tiéd a szó. Milyen ez a visszatekintés?
Köszönöm szépen a lehetőséget, szia, és szép napot, estét kívánok mindenkinek. Örülök nagyon, hogy a Marosvásárhelyi Rádióban beszélgethetünk, és hát megrázó volt számomra ez a történet, mert amiről a cikket írtam, mert visszavitt körülbelül 30 évvel ezelőttre, amikor azért hoztuk létre a Fideszt, aminek Szájer Józseffel együtt alapítói voltunk, a Libó Istvánról elnevezett szakkollégiumban. Akkor még nem lehetett elnevezni Libó Istvánról, de hamarosan igen, mert hogy egy olyan légkört, olyan közösséget szerettünk volna, kisebb közösséget is tekintve, meg az ország egészét, és akkor a magyar anyanyelvűek egész közösségét, meg a más anyanyelvű környező országokban élő más anyanyelvű emberekkel való közös közösséget, meg a szóval, és ezt lehetne persze szélesíteni az egész, lehet szélesíteni az egész földbőrre, tehát egy olyan közösséget, amit az értelemgazdag gondolkodás és a szeretet tart össze. Ami arról szól, hogy a közös ügyeket úgy rendezzük, a közös dolgainkat úgy rendezzük, hogy minél több okos ember összegyűlik és megbeszéli, hogy mik a jó megoldások, és hát ez az, ami sajnos, és erről biztos van, aki másképp gondolkodik, de szerintem egyértelmű, hogy az a helyzetük sajnos ez elveszett, és a rövid cikkben a 24.hu-n a Szájer József története kapcsán, illetve hát a Fidesz története kapcsán arról írtam, hogy a kulcsa annak, ahol ez elveszett, az a hatalomközpontosítás. És az, hogy a hatalomközpontosítás révén egy gyűlölettel összehabarcsolt hazugság hegy alá kerültünk lényegében, és ez az, amit jelenleg hát így egész Európa így hát úgy szemlél, és úgy próbál vele valamit csinálni, hogy az nem egy könnyű helyzet senkinek, és ebből kell kikeverednünk. És a hatalomközpontosítás úgy kapcsolódik tehát Szájer József történetéhez és a szélesebben a Fidesz történetéhez, hogy hát abban azt hiszem mindenki könnyen bele tud gondolni és egyet tud érteni, hogy aki még azt az időt föl tudja idézni, illetve aki akkor nem élt még, de bele tud gondolni, hogy hát jó 3 évtizeddel ezelőtt, vagy pont három évtizeddel ezelőtt ugye diktatúrák voltak Közép- és Kelet-Európában. A diktatúrának nyilván az a lényege, hogy egy diktátor, illetve egy csoport monopolizálja a hatalmat, és ennek minden romboló hatása érvényesül az adott országban, országokban. A Fidesz pontosan arra jött létre, és pontosan azt akartuk elérni, hogy ezt a hatalom központosítást felszámoljuk, és senkinek, személy szerint senkinek, és csoport szinten sem, semmilyen csoportnak ne lehessen túl sok hatalom a kezében. Hát ez ugye egy a politikai filozófiának, az emberi gondolkodásnak, az alkotmányoknak, hát a kiinduló pontja, azért ez egy létező emberi tudás nagyon régóta, hogy az bajt okoz, az káros, az veszélyes, abban nagyon sokan meghalhatnak annak következtében, hogyha bárkinek vagy bármilyen csoportnak túl sok hatalom kerül a kezébe. Ez volt a cél, ehhez képest ugye jelenleg mit látunk, nem azt, én szerintem nem azt, hogy diktatúra lenne Magyarországon, mert egy diktatúra azért szerintem nem így néz ki, de egy olyan hatalomközpontosítást valósított meg az a párt, amit általában Fidesznek szoktak nevezni, de én, mint Fidesz alapkötő, aki nagyon pontosan tudom, és minden porcikámmal érzem, hogy ez 1%-ban sem az a szervezet, amit mi létrehoztunk többek között Szájer Józseffel együtt 1988 március 30-án. Tehát, hogy az a párt, amit én nem nevezek Fidesznek, és amelyik ma, amelyik 10 éve Magyarországon egy olyan hatalmi helyzetben van, amivel nagyon súlyosan visszaél, és amivel egy hatalom központosítást valósít meg jó 10 éve, ez egészen egyszerűen ennél nyílegyenesebben szemben állni azzal, mint amire mi a Fideszt létrehoztuk, nem lehet. És itt van az, hogy amikor mi ezt megírtam röviden az említett kis cikkemben a múlt héten, hogy amikor a 90-es évek elején, ugye 88 és 90 között 2 évben áttüntettünk rengeteget, meg szerveztük a rendszerváltás előkészítését, én a Fidesz egyik vezetőjeként, a vezetőségünk egyik tagjaként, hogy és utána pedig hát parlamenti képviselők lettünk, Szájer József is és én is többek között, és már akkor elkezdődött az, akkor megjelent az a folyamat, hogy hát tehát lényegében a Fideszbeli hatalomközpontosítás, tehát először magában a pártban valósult meg a hatalomnak az a központosítása, amit azután az utóbbi 10 évben most az országban is megvalósít az a párt, amelyen belül lett először a hatalom központosítva, és ez az, amit én másokkal együtt a Fidesz akkori belső ellenzékével, ennek a hatalom központosításnak a Fideszen belüli ellenzékével együtt minden módon igyekeztünk megállítani, és itt idézem föl a cikkben azt, hogy amikor a Fidesz 1993-as debreceni kongresszusán, ahol engem egyik alelnöki választottak, akkor Bibó Istvánt idéztem, akinek egy nagyon-nagyon pontos állítása van arról, hogy a politikában nem lehet hazudni, ezt mindjárt mondom, mert érdemes pontosan hallani a teljes állítást. Akkor, amikor lejöttem a színpadról, akkor meglepetésemre, de hogy örültem ennek a meglepetésnek, Szájer József, aki az első sorban ült, őszinte mosolyal mondta, hogy jó volt Péter. És azért voltam meglepve akkor, mert hogy ő nem tartozott a belső ellenzékhez, és akkor olyan helyzet volt már a Fideszben, az akkori szervezetet még Fidesznek nevezem, de egyébként tényleg soha nem nevezem a jelenlegi pártot Fidesznek, mert méltatlan erre a névre. Tehát, hogy akkor azért volt már egy olyan hangulat, hogy bizonyos értelemben kockázatot vállalt az, aki mondjuk az én beszédemmel egyetértett, mert az azt jelentette, hogy hát akkor nem a központosuló pártbeli hatalmat támogatja, hanem a belső ellenzéknek mondjuk tapsol, vagy csak annyit mond, hogy jó volt. Nem tudom, hogy a Szájer József esetleg egyszerűen ott volt annyira bátor, hogy ezt kifejezésre juttassa, vagy esetleg úgy érzékelte, hogy nem ülnek hozzá olyan közel mások, és csak én hallom, amit mond. Minden esetre örültem neki, hogy ezt mondta, és ugyanazon évnek a őszén volt azt hiszem az, amikor egy nagyon szűk Fidesz alapító körben, összesen hárman voltunk, viszont azt mondta, hogy illetve ez nem viszont, mert megerősíti ezt a tetszés nyilvánítását, vagy egyetértés kifejezését, de hogy azt mondta, hogy ő szívesen csatlakozott volna a Fidesz, most így neveztem a cikkben, hogy alternatív szárnyához, tehát ahhoz a szárnyához, ami szerette volna megtartani a Fideszt annak, ami volt, és ezáltal tulajdonképpen megőrizni azt a hatalomközpontosítást belül is elkerülni, a szervezeten belül is elkerülni kívánó mozgalmat, amelyik aztán általában is arra törekszik, hogy a szélesebb környezetben se alakuljon ki hatalomközpontosítás, és ahhoz szükségszerűen kapcsolódó gyűlöletkeltés, ezt majd még szeretném kifejteni ezt az összefüggést. Na és hogy azt mondta ott Szájer József, hogy ő szívesen csatlakozott volna ehhez, de úgy látta, hogy nem volt rá esély.
És kérdezzek itt közbe Péter, Molnár Péterrel beszélgetünk. A Fidesz egyik alapítójával. Az, hogy hogyan alakult a rendszerváltás első éveiben a Fidesz sorsa, professzionalizálódása, hiszen a semmiből kellett egy egypártrendszerhez szokott országban profi pártokat létrehozni. Szóval, hogy ez mennyire múlt azon, hogy az alapítók, a Bibó kollégisták között milyen a személyes viszony, mennyire ismerik egymást, és mit gondolnak az alapján, ahogyan egymást ismerik?
Hát múlt, persze ezek számítottak, mint ahogy az is számított, hogy a Bibó kollégium mellett más egyetemi szakkollégiumok is, a Bibó kollégium volt a központ, ugye ott is alapítottuk meg a Fidesz, de voltak más egyetemi szakkollégiumok is, tehát ez része volt annak, ahogy a rendszerváltás ráépült a szabadság olyan kis gondolkodó és szervezkedő és tevő és tenni akaró köreire, amiben gondolkodás is folyt, demokratikus szervezkedési tevékenység és tapasztalatgyűjtés is folyt, és az egésznek volt, mondom, egy ilyen nagyon egyértelmű és világos hatalomközpontosítás elleni, azaz alkotmányos demokrációt célzó irányultsága, és az alkotmányos demokráciának a lényege pedig az, hogy az alkotmány révén a hatalomközpontosítást kizárja, és az önkényuralmat kizárja, és igen, tehát hogy ez és itt a személyes viszonyok persze, mint minden emberi közösségben, hát valahogy hozzátettek ahhoz, hogy 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 alakultak ezek a szervezetbeli, a szervezetbeli helyzetek, és hát itt arra, hogy Szári József úgy ítélte meg, hogy nem volt esélye a Fidesz alternatív szárnyához csatlakozni számára, vagy hogy ott hogy, hogy az eredményes lehessen, vagy más szóval a Fideszbeli akkor már zajló hatalomközpontosítás belső ellenzéke, hogy eredményes lehessen. Hát erre írom azt a cikkben, a tényleg nagyon rövid cikkben, hogy a Fidesz akkori belső ellenzékének az esélye éppen nagy részben éppen azon is múlt, hogy kik és hányan csatlakoztak. És az, hogyha mondjuk ő is, mint az egyik Fidesz alapító, és hát egy komoly felkészültségű ember csatlakozott volna, úgy döntött volna, hogy ő is ahhoz csatlakozik, és igyekszik egyensúlyban tartani, és megőrizni azt, aminek a Fidesz létrehoztuk, akkor az hozzátett volna az esélyhez, és az akkori Fidesznek egy szerintem nagyon jellemző és pontos jelmondata az volt, nem egy plakátunkon szerepelt, hogy őszintén, komolyan. És ezzel egybevág az a Bibó idézet, amit a cikkem végén teljes terjedelmében idézett, és amit említettem, hogy érdemes pontosan meghallgatni, mert úgy szól, és ez abszolút a mai közvélekedéssel kapcsolatban is egy erőszakmentes teli találat szerintem, hogy úgy szól, hogy az ellenkező, az általánosan elterjedt nézettel szemben le kell szögeznünk, hogy a politikában hazudni nem lehet. Ez az első mondat. Itt biztos vannak, akik azt sokan, hogy fú, hát azért ez nem reális, hát már jön a második mondat Bibótól. Pontosabban lehet itt-ott hazugságokat mondani, de nem lehet politikai konstrukciókat, politikai programot hazugságra építeni. Ez nagyon-nagyon pontos, és annak a pártnak az esetében, amit én nem nevezek Fidesznek, szerintem egész pontosan ez történt, és történik, tehát, és én ezt nem vádlón, vagy nem, egyszer leírom a helyzetet ahhoz, hogy közösen próbáljuk megérteni, hogy mi történik velünk, körülöttünk, általunk, mi az, amin változtatnunk kell. Tehát, hogy az egészen egyszerűen egy égbe kiáltó hazugság, hogy egy olyan szervezet, ami, ahogy előbb elmondtam és hangsúlyoztam, arra jött létre, hogy a hatalomközpontosítást felszámolja Magyarországon, és nyilván ahhoz járuljon hozzá, hogy ilyen más velünk együttműködő közösségekben, többek között hát a környező országokban, ahol sok magyar él kisebbségben, mint Erdélyben is, illetve hát Romániában szélesebben, tehát hogy ne jöhessenek létre hatalomközpontosító rendszerek, és akkor ez az a szervezet, amelyik nem ugyanazt a mértékű hatalomközpontosítást, tehát még egyszer mondom, nem vádolom azzal a jelenlegi kormányt, magyarországi kormányt, illetve a kormánypártot, hogy diktatúra van Magyarországon, de az egyértelmű, hogy egy olyan hatalomközpontosítás van, ami nem összeegyeztethető azzal, amire mi a Fideszt létrehoztuk, és nem összeegyeztethető semmi olyan törekvéssel és elgondolással, ami általában azt célozza és célozhatja, hogy egy emberi közösség a lehetséges közös jóra, a közösség jólétére törekedve szervezze az életét.
Bocsáss meg, úgy... Péter, hogy megint közbevágok, és minduntalan vissza kell rángatnom ezt a nagyívű és fontos gondolatmenetet a személyes viszonyokra, mert az, amit Szájer József kapcsán láttunk, az egy személyes történet. Nem fogok a személyes részletekbe belemenni, mert azt gondolom, hogy ezt én tiszteletben akarom tartani. De az, hogy ez egy baráti társaság által alapított párt, ahol a politikai nézetek megvitatása nagyon szoros személyes viszonyok között történt, az meghatározó. Hogyan lehet, vagy mi a magyarázata annak, hogy ez a hatalomkoncentráció egy ilyen egymással együtt felnövő szellemi közösségben megmaradhatott, és mi a magyarázata annak, hogy az akkori alapító közösségnek a jelentős része vagy nincs a közéletben, vagy nincs a Fidesz közelében. Ott van viszont 3-4-5 olyan ember, aki végig jelen volt ez alatt a 30 év alatt, és akik elmozdíthatatlannak, felfüggeszthetetlennek tűnnek, annak tűnt Szájer József is egészen eddig az eseményig, vagy botrányig, ami ki nem robbant, és ami után lemondott a párttagságáról is, nem csak a mandátumáról.
Igen, hát gondolkodom ezen a kérdéseden is. Én azt hiszem, hogy sajnos ez a tehát a Fidesz történetének, és a, lehet mondani talán így is, hogy a gyökereinek ez a része, ez amilyen pehünk van, már úgy át, nem csak mondjuk személyszerint nekem, hanem általában mindannyiunknak nem jó irányba hatott, és hanem rossz irányba, abban az értelemben, hogy nem az történt, hogy ez a közös indulás tényleg a Bibó kollégiumban együtt, én Orbán Viktorral több úton, módon egy szobában is aludtam rengeteget, volt egy pont, amikor a Léva Janikóval, aki szolnoki, egy darabig ott laktak, és a Viktor volt sokat Pesten, akkor nekem volt egy félállásom a Bibó kollégiumban programszervezőként, és egy kétágyos szobában szabad volt az egyik ágy, és akkor ő megkért, hogy amikor Pesten van, alhasson ott, és én mondtam, hogy persze, és akkor ő meg se kellett kérdezzen, hogy na most akkor jöhet-e, hanem bármikor jöhetett arra az ágyra, szóval, hogy itt azért ez tényleg egy olyan hogy mondjam, olyan helyzet volt, amiben közösen csináltunk rengeteg mindent, és gondolkoztunk, és cselekedtünk ügyekben, tehát, hogy ebből tényleg azt kellett volna következzen, hogy erőszakmentes harcos társaként, ugye, hogy a diktatúra, a demokráciára váltásáért küzdöttünk, hogy az folytatódjon aztán a demokrácia viszonyai között is, és nem pedig egy kiszorítás. Viszont ez olyan módon hatotta, hogy előbb belegondoltam a kérdésedbe, sajnos negatív irányba, hogy valószínű, hogy legalábbis az én részemről egy utólag naivitásnak tekinthető érzelmi hozzáállást eredményezett, mert hogy tényleg, hát amire az ember azt mondja, hogy álmomban nem gondoltam volna, hogy az, vagy rossz álmomban nem gondoltam volna, hogy az előfordulhat, hogy a tényleg ilyen közös múltra építő együttműködés helyett, és egymás segítése, támogatása és helyett már úgy értve, hogy, tehát, hogy egy ilyen jó közügyekben a legjobb megoldásokat kereső együttműködéshez támogatni és segíteni egymást, tehát hogy nem úgy, hogy most én saját érdek, hanem hogy minél közhasznúban tudjunk együtt tevékenykedni, abban jól együttműködni, a közös múltra is építve. Tehát nekem mondjuk ez lett volna alapvetően az, amit én úgy gondoltam volna, és hát ehhez képest viszont a nem ez történt, hanem az, hogy többünknek egy olyan kiszorítása zajlott egy idő után egyre világosabban, ami ellen, amikor én egy ponton azt mondtam a belső ellenzék többi tagjának, ez 92 végén volt, hogy na én ezt tovább nem vagyok hajlandó elfogadni, akkor sajnos már késő volt. Ugyan 93 tavaszán még megválasztottak a Fidesz egyik alelnökének, de késő volt, és sajnos már nem volt visszafordítható az a hatalomközpontosítási folyamat, ami zajlott a pártban, és amit tényleg azért is hangsúlyozok ennyire, mert hogy utána azt látjuk, hogy ugyanez zajlott az országban is. És a személyes rész az olyan értelemben megmaradt, hogy én, ez benne is van az egyik szlememben, amiben összefoglalom a Fidesz történetét, hogy többször is hallottam az el, hogy akkoriban a 2018-as szlememről van szó, és többször is hallottam azt megelőzően, hogy Orbán Viktor a esti vezetőségi üléseken még akkoriban is, ha sokáig tartott az ülés, akkor azt mondogatta, hogy is mondta Molnár Péter, ha lehet, éjfélnél sokkal tovább nem szeretnék maradni. Tehát ebbe belegondolni, hogy hát ez azt jelenti, hogy valamiféle személyes emlékkötődés, akár tisztelet, az továbbra is megvan.
De nincs de valójában kikkel beszélsz, vagy tartod a kapcsolatot az akkoriak közül? Vagy mikor beszéltél utoljára mondjuk Szájer Józseffel?
Hát ővele utoljára akkor láttam, amikor most hányban is lehetett az, már az utóbbi 10 évben volt ez, egy pillanat, nem, már jó pár éve, most nem tudom a pontos dátumot fölidézni, de az Európai Parlamentben szerveztem egy olyan vitát, ami arra irányult, hogy a közös európai média jognak része legyen egy olyan nem ajánlás szintű, vagy betartják, vagy kötelező előírás, legyen része a közös európai médiajognak, hogy egyik uniós tagállamban sem adhat módot arra a médiatörvény, hogy a sajtó média rendszert felügyelő szervezet, ami Magyarországon ugye jelenleg a médiatanács, az egyetlen társadalmi, gazdasági vagy egyéb csoport befolyása alatt legyen. Ugye hát ez utóbbit valósítja meg 100%-osan csak a kormány többség által választott tagokból álló médiatanács, ami nagyon brutálisan sérti a sajtószabadság magyar történelmi hagyományát, a 48-as 12 pont első hét, ezért mindenki, aki bármikor konzervatívnak nevezi a jelenlegi kormánypártot, amit én nem hívok Fidesznek, az szerintem súlyosan téved, mert ez minden csak nem konzervatív. Konzervatív magyarul annyit jelent, elsősorban szerintem mindenek előtt, hogy a sajtószabadság értékéhez való hűség, az 1848-as 12 pont elsőjéhez való hűség, annak a tiszteletben tartása. Aki ezt nem tartja tiszteletben, aki így csorbítja a sajtó szabadságát, hogy egy ilyen hatalomközpontosított médiatanácsot hoz létre és működtet, az nem konzervatív. Na de minden esetre az, szóval akkor azért szerveztem egy vitát az Európai Parlamentben, hogy sikerüljön elérni, hogy ez bekerüljön a közös európai médiajogba egy ilyen követelmény. Hozzáteszem, hogy sajnos nem sikerült, és ezért nem a jelenlegi magyar kormánya felelős, hanem ez a közös európai politika mulasztása és tévedése volt. Nem került bele, na és ott, amikor ott voltam, akkor történt az, hogy ott voltam az Európai Parlamenton, és egyszer jött a folyosón a Szájer József, és nagyon kedvesen mosolyogva köszönt, beszéltünk is, pár szót kérdezte talán, hogy vagyok, de aztán sietett tovább, meg én is mentem ott azt csinálni, amire ott voltam, de általában én ezt beletettem ebbe az említett szlemembe is, hogy nem tudom, esetleg nem akarom a műsorítót ezzel, de hogyha ez pár sor ezen a szlemben, akár azt összefoglalóan szívesen elmondom, tehát úgy szól ez a, ennek a szlemnek a Fidesz történetről szóló része, hogy azt mondod, minden nap küzdelem. Nekem is. Egyedül én nem hívom a pártot Fidesznek. Negyed százada szűnt meg. Jó társaság volt, nem rosszabb, mint mi. Hatalom hatása. Láttam. Olyan demokráciát akartunk, aminek csodájára jár a világ, meg lett. Csak nem úgy. Jeges makányban nézem. Egykor a Fideszben, ma az utódpártban lévők szeretik szlámjaim, tisztelettel köszönnek, egykori esti vezetőségi üléseiken maga Viktor idéz. Hogy is mondta Molnár Péter? Ha lehet, évfélnél sokkal tovább nem szeretnék maradni. Tehát bár más mondatom lett volna rá ilyen hatással. Azért idéztem csak fel ezt a pársort, mert ebben is benne van, hogy tehát amikor én találkozok régi fideszesekkel, akár alapítókkal, tisztelettel szoktak köszönni. Tehát valamiféle ez úgy tűnik megvan, talán valami lelki furdalás is van a részükről az irányomban, meg felteszem, hogy talán mások irányában is, de hát ez sajnos nem változtat azon, ami kialakult, és én azért is neveztem el azt a sorozatot, amit tavaly áprilisban kezdtem el, a Szlem Akadémia rendezvénysorozatát, és amit azért alapítottam meg a Szlem Akadémiát, most már föld alatti Szlem Akadémiát, nem Szlem Szabad Egyetemként, pedig még picit e-mailt is van, hogy Szlem Szabad Egyetem, hanem Szlem Akadémiaként, és most föld alatti Szlem Akadémiaként, mert a rendszerváltáskor a Fidesz vezetősége beli, úgynevezett, most viccesen mondva, kultúrfelelősként, én feleltem többek között a Fidesz Akadémiáért is, ami egy háromfél éven átzajló előadás és vitasorozat volt, amiben a magyar szellemi élet különféle irányzataitól hívtunk meg nagy tudású embereket, azzal a céllal, hogy a gondolkodás nyitottságát, önreflektivitását, mélységét inspiráljuk. Erre akkor is szükség volt, most is szükség van, úgyhogy én a Föld alatti Szlem Akadémiával is ezt szeretném tenni, és itt annyit azért ennek kapcsán hadd említsek meg, hogy itt most külön örömmel, hogy két hete kezdtük el azt a Föld alatti Szlem Akadémia Facebook oldalán, hogy minden este arra törekszünk, hogy este 6 körül kiteszünk a létező Szlem Poetry videók közül, ugye ezek 3 perces előadások, márhogy előadott szövegek, kiteszünk egyet, amit mindig a napi szerkesztő vagy szerkesztők választanak ki azon videók közül, amiknek társadalomkritikai tartalmuk van. És az egyik nap erdélyi szerkesztő van, másik van olyan nap is, ahol felvidéki, van olyan nap is, ahol vajdasági. Tehát ezt azért említem csak gyorsan, hogy örülök, hogy most itt ebben a műsorban is beszélhetünk, és erről is beszélhetünk, hogy én nagyon fontosnak...
Az a javaslatom, Péter, mert ez egy nagyon érdekes és gazdag tartalommal bíró kezdeményezés, és szenteljünk ennek csak a Szlem Akadémiának és az abban résztvevő felvidéki, erdélyi résztvevőknek, munkatársaknak egy külön műsort. És nézzünk bele a jelenbe, hogyha erre van kedvetek, és elfogadjátok a meghívást.
Persze, örömmel, köszönjük szépen.
A mai műsort meg, amit a te Fidesz alapításhoz kötődő emlékeidnek és a Fideszen belüli szakmai és személyi viszonyoknak szenteltük, zárjuk azzal, hogy visszagondolva ezekre a barátságokra, amelyeknek te is a része voltál és közvetlen közelről láttad, mit gondolsz, vagy hogy látod az előttetek, a ti generációtok előtt álló időt, ami akarva akaratlan, nem azért, mert túl idős nemzedék lenne, hát hiszen még ideje teljében lévő emberekről beszélünk, de előbb-utóbb azért egy csomó mindent rendezni kell. A Szájer ügy is azt mutatta, hogy hát vannak olyan helyzetek, amikor el kell számolni egymással. Egy olyan pártban, ami elsősorban a leszámolásokról volt az utóbbi időben ismert és híres. Hogy mit gondolsz, hogy ezek a nagyon szoros egykori baráti viszonyok hogyan fognak megmaradni, vagy elmúlni, vagy elkönyvelődni?
Hát gondolkodom itt. Hát van, itt van a személyes viszonyoknak is egy szintje ebben a történetben, és van viszont azt hiszem egy olyan szint is, amiben valahogy az közös feladat minden szereplő számára, hogy tényleg azért az egész közösségünknek, ország közössége, most mondhatnám ennek a szélsebb a magyar anyanyelvűek, vagy magyarul tudók, meg Közép-Európa, tehát hogy valahogy pozitív energiákat teremteni, és akkor tényleg ez a rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, és nem is kevés sort idézve, tehát hogy valamilyen módon szerintem tulajdonképpen azt kellene tudnunk megcsinálni, hogyha itt a személyes, ebben a történetbeli személyes kapcsolatokból valamilyen pozitív energia még fakadhat, akkor én személy szerint annak örülnék, hogyha azok, akikkel egykor a Fideszt elindítottuk, és tényleg nagyon pozitív célok irányába, azok az én most megfogalmazott kritikámat ne valamiféle olyan támadásnak vegyék, ami most akkor az ő személyük ellen szól, bár nyilván ezt sokan hozzátehetnék, hogy mit finomkodik itt ez az ember, hát borzalmas, amiket műveltek, hanem tényleg egyszerűen olyan tárgyszerű kritika, ami önreflexióra hív, és én fontosnak tartom azt is, hogy amit említettem, hogy a hatalom központosítással ugye a bűnbak képzés, a gyűlöletkeltés kéz a kézben jár, mert a hatalom központosításból fakadó hatalmi visszaélésekről ugye a központosító hatalomnak kell az, hogy el tudja terelni gyűlöletkeltéssel, bűnbakképzéssel a figyelme, és ez borzasztó, de amikor Varga Mihály a parlamentben említette azt, hogy az ellenzék kettős mércét alkalmaz, és Bíró Lászlót említette, akit a közös ellenzék képviselőjelöltnek állított, noha borzasztó antiszemita és cigány ellenes kijelentései voltak ennek a közös ellenzéki jelöltnek, akkor bizony ott kell az ellenzéknek is, a jelenlegi magyarországi ellenzéknek is komoly önreflexióval élni, és végig gondolni azt, hogy nem elég a kormányt vádolni azzal, hogy ne kelsen gyűlöletet, ne állítson bűnbakokat, hanem hogy az ellenzéknek is mit kell változtatni azon, többek között nagyszerű roma magyar emberek képviselőjelölt tételével is lehetne szerintem ezt tenni, hogy ne lehessen előítéleteket, tudatlan előítéleteket erősíteni és felkorbácsolni se Magyarországon, se a környező országokban. Tehát szerintem valahogy én azt szeretném, hogyha, és amikor találkozom egyébként volt fideszes, most nem, talán jobb, ha nem mondok nevet, de nem is olyan régen, pár hete találkoztam egy másik volt Fidesz alapítóval, ő nagyon nagy örömmel és nagyon kedvesen üdvözölt, és beszélgettünk, és tehát lehet, hogy ez abból is fakad, hogy én azt hiszem nem tudok igazán haragudni, még akkor sem, amikor kell, vagy kellene, de hogy szerintem valahogy az a meghatározó, hogy tényleg az értelemgazdag gondolkodás és a szeretet vezérelje valahogy azt, ahogy mindannyian önreflektíven gondolkodunk a magunk tetteiről, és egymást próbáljuk tárgyszerű kritikával erre figyelmeztetni, és ha ennyit azt még hozzátettem ez az egészhez, ami, mert szerintem, és ezt ebben a műsorban külön fontosnak tartom elmondani, hogy szerintem ennek az egész nagymértékben frusztráció vezérelt rossz iránynak, amifelé az a párt elment, amit különösen az utóbbi években, amely az utóbbi 10 évben, az a párt, amit én nem hívok Fidesznek, ennek tényleg van egy olyan történelmi gyökere, amit valamilyen módon minden magyar anyanyelvű ember, és most akkor a magyarok közösségéből nem akarom ezáltal kirekeszteni azokat, akik később tanultak meg magyarul, lehet, hogy ők is ezt magukévá tudják tenni, vagy teszik elkerülhetetlenül, tehát érez. Tehát itt én azt akarom, tényleg most akkor csak így röviden, és lehet, hogy erre is máskor, vagy majd a Föld Alatt Iszlám Akadémia kapcsán picit részletesebben kitérhetünk, most csak megemlíteni szeretném, hogy szerintem a közös dolgaink rendezéséhez tényleg a történelem átgondolása is nagyon fontos módon hozzátartozik, és hát, hogyha a magyar történelmről van szó, akkor ott Trianon és a holokauszt, két olyan trauma, amit különösen fontos minél pontosabban és árnyaltabban és az igazsághoz hűebben látni, és nem saját felelősséget hárítva látni.
Javaslom, hogy ezt az egész gondolatsort vigyük át a következő beszélgetésben, mert biztos lesz a Szlem Akadémián ideköthető. Egy kérdésre válaszolj igennel vagy nemmel. Gondoltál-e arra az elmúlt napokban, hogy felhívott Szájer Józsefet, vagy írsz neki egy levelet?
Nem, ez nem. Arra gondoltam, hogy vajon olvasta-e a cikket, illetve arra is, hogy Handó Tünde olvasta-e a cikket. Tényleg ez egy olyan baráti kör volt, amiben a Handó Tünde volt az, aki a kis Bibó kollégium beli színjátszó körünk második előadásaként javasolta Péter Weissnek Mokinpottúr kínjai és meggyógyítatása című darabját, és javasolta, hogy én legyek a főszereplő, Mokinpottúr, így is lett, és felkértük Orbán Viktort is, hogy ő is szerepeljen benne, és ő örömmel vállalta, és ő 3 kisebb szerepet játszott benne, és semmit nem akarok ezzel visszavetíteni, de hogy az egyik kisebb szerep az egy demagóg szónok volt. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ő már akkor is milyen lett volna, hanem csak erre szokták azt mondani, hogy a sors iróniája. De minden esetre szól, itt tényleg olyan módon voltunk mi ott egy baráti körben, hogy ad eszembe jutott, hogy remélem, hogy olvasták a cikkemet, és az is eszembe jutott, hogy remélem, hogy nem valami olyan ellenséges támadásnak vették, ami ennek én nem számtam, hanem egy olyan megrendült reflexiónak, amiként én ezt a cikket megírtam.
Molnár Péterrel beszélgettünk, a 24.hu oldalán közölt visszaemlékezést a Fidesz alapítójaként, a Fidesz alapításáról és az alapító tagok közötti barátságról. Remélem, hogy sokan elolvassák ezt a szöveget, és remélem, hogy nagyon hamarosan viszont hallhatjuk Molnár Pétert itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Immár az általa létrehozott Szlem Akadémiával ról fogunk beszélgetni. A mai hanganyagunk is visszahallgatható hamarosan a Marosvásárhelyi Rádió hangarchívumában. Mindenképpen írják meg, mit gondolnak, akár a rádió oldalára, akár az én személyes szakmai Facebook oldalamra. Péter, téged akkor halljunk mi hamarabb, és hallgatóinknak pedig köszönjük meg, hogy velünk jöttek vissza az 1990-es évek legelejére. Molnár Péter és Parászka Boróka, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője köszöni figyelmüket. Viszont hallásra!